Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok. Magasztaljuk tovább Istenünket a 265. dicséret első, második és hetedik versének éneklésével. Az első vers így kezdődik, hagyjad az Úristenre, te minden utadat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből, a 15. verstől a 26. versig bezárólag eképpen.
Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság volt ott együtt, és így szólt. Testvéreim, férfiak! Be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által, Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez gonosz tettének jutalmából mezőt szerzett. De fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében. Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban. És az ő tisztségét más kapja meg. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk. Még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor kijelöltek kettőt. Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És így imádkoztak. Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy a kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban, azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk. A sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt.
Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Mennyei atyánk, te örök világodban és időtlenségedben trónolsz a mindenség felett, és ez végtelen hálára hívja szívünket. Hatalmadnak engedelmeskedve napunk világít szüntelenül, földünk is forog tengelyek körül és kering megszabott pályáján. És így te, aki soha nem szunnyad vagy alszik el, és akinek nem létezik sem nappal, sem éjjel, nekünk pihenő időt szereztél. Időt az enyhülésre, gyógyulásra, erőgyűjtésre az éjszaka által. Köszönjük, hogy a reggellel újabb ébredés köszöntött ránk. Annak kegyelme, hogy még élünk, és hogy újabb alkalmait készítetted el a találkozásnak, veled is egymással, hogy gyakorolhassuk a megbocsátást, és cselekedhessük a jót. Engedd meg nekünk, hogy jól éljünk ezzel az újabb, ajándékba kapott napunkkal. Urunk, bocsásd meg bűneinket, és oltsd ki életünkből, zsigereinkből erejüket, hogy ne határozhassák meg rossz irányban gondolkodásunkat, érzéseinket és tetteinket. Add nekünk már elkészített igédet, hogy megerősödhessünk általa a hitben és az igazságban, hogy ellen tudjunk állni minden bennünket érő kísértésnek. S ha most a félelem és a gyász óráig kerítették körbe életünket, jöjj segítségünkre! Bátoríts és vigasztalj meg minket! Légy velünk! Áldj meg minket! Védj körül bennünket oltalmazó szereteteddel! Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 151. dicséretet, amely így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részében, a 24. versben eképpen. Így imádkoztak, Urunk, minden szív ismerője. Kedves testvérek! Ma olvasott bibliai történetünk az űrtörténet szempontjából két rendkívüli esemény közé ékelődik be. Jézus mennybe menetelének és a Szentlélek eljövetelének eseménye közé, azaz áldozó csütörtök és pünköst közé. Nem csoda, ha úgy érezzük e két elbeszélés között, amelyek egyházi ünnepeink alapjául is szolgálnak, nem jut túl sok figyelem ennek a tudósításnak, amit Lukács evangélista Mátyás apostollá választásáról feljegyez. Persze mondhatjuk, ez nem csupán annak köszönhető, hogy a két ünnepi szakasz között kell hallatniuk hangjukat az itt leírt soroknak, hanem hát legyünk őszinték. Amivel itt találkozunk, nem éppen olyan olvasmány, amit újból és újból szívesen elhallgatnánk, olvasgatnánk. Mátyás megválasztásának még csak örülnénk, de ami miatt erre sor kerül, Júdás árulása és halála miatt, és aztán az, ahogyan Júdás veszélyt oly elborzasztó képekkel elbeszéli Lukács, meg lehet túl nagy árnyékot von e fölé az esemény fölé. Ezek a részletek olyan erővel vannak jelen ebben a bibliai szakaszban, annyira nem kerülhetők meg, hogy könnyen kétség támadhat bennünk. Van-e itt bármi keresnivalónk? Létezhet-e, hogy mindezek a nehézségi tényezők ellenére van üzenete Istennek, sőt, örömüzenete a számunkra, még ezáltal a történet által is. Mai napra rendelt igeszakaszunk most megállásra készítette át bennünket. Nézzük meg közelebbről, miről is hallunk itt. Azt látjuk, hogy Jézus mennybe menetele után a tanítványok, engedelmeskedve Jézus parancsának, visszatértek Jeruzsálembe, ahol az elkövetkező 10 napot imádsággal töltik, várva, hogy hamarosan eljön a Szentlélek. Egészen egyértelmű, hogy új korszak készül beköszönteni a tanítványi közösség életében. Olyan időszak, ami már nem róluk szól, nem az ő tanítatásukról. Eddig tanulók, tanítványok voltak, most azonban nekik kell majd másokat tanítani, vezetni. Az iskolapadból fel kell kelniük, és ki kell állniuk a katedrára. Együtt vannak tehát nagy várakozás közepette. A 11 apostol is, még sokan mások, mint egy 120 főnyi sokaság. Ebben a közösségben áll fel Péter és ad hangot a megértett jézusi tanításnak, mely szerint párhuzam van a 12 tanítvány és Izrael 12 törzse között, és amely szerint az egyház nem más, mint az ószövetségi Izrael folytatása, sőt beteljesedése. Ez az igény és látás tehát megkívánja, hogy a megürült apostoli helyet valaki ismét betöltse. Cselekedni kell tehát, és Péter készen áll a vezetésre. Ami ebben az egészben elsőként szembe tűnik, és amint talán meg is ütközünk kissé, az az, hogy ezt a Júdás ügyet egyáltalán szóba hozzák. Vagy másképpen megfogalmazva, hogy Júdás árulása és halála nem válik tabuvá a közösségben. Mert akárhogyan is vesszük, ez egy fájdalmas téma, egy félelmet keltő emlék. Mindannyiuk számára. Ismert a történet, hogy azon a nagy csütörtöki éjszakán mi minden történt. Júdás árulóvá lett, a tanítványok a Gecsemáni kertből elszaladtak és magára hagyták Jézust. Péter tagadott, de mindenki más is rejtőzködött, bujkált. Szóval senki számára nem volt ez egy sikertörténet. Húsvétkor aztán a feltámadott úr megjelent a 11 rémült, elárgult, elveszett tanítványnak, és békességet, megbocsátást hirdetett nekik. Helyre tette őket, és immáron a megbocsátás örömével nézhettek egymás szemébe, és kifelé is, a nagyobb tanítványi kör felé. De egy közülük mégis elveszett. Végül igaz lett, beteljesedett a tanítványok vágya. Aki a nagyobb küzdelemben egyiküknél valamennyien nagyobbak lettek. De ki vágyik így? Ilyen áron bárkinél is nagyobbá lenni. Péter szavaiban persze nyoma sincs ennek a kivagyiságérzésnek. Eltűnt ez már valamennyiükből. Mind megérezték. Júdás sorsa, ha nem is úgy, ahogyan Júdáson beteljesedett, valamennyiük sorsa lehetett volna. Tudjuk Tamásról, hogy egy időben egyedül rótta Jeruzsálem utcáit, ezért nem is találkozhatott a feltámadás estéjén Jézussal. De Péterben is felvetődött, visszamegy halászni, a régi életéhez, elhagyva a tanítványi közösséget. Vajon mi lett volna velük magányukban, ha maguk maradnak szégyenükkel és bűntudatukkal? Amikor tehát most előkerül a közösségben Júdás esete, valamennyiük története kerül az övével együtt terítékre, és ezzel mindnyájuk félelme, gyengesége és szégyene. Éppen ez az, ami miatt mi tabukat, érinthetetlen témákat gyártunk a magunk közösségeiben, családjainkban, tágabb kapcsolatainkban, a társadalmi életünkben, a világi és egyházi életben. Akik pedig tabukat döntögetnek, eltérő reakciókat váltanak ki belőlünk. Hol felnézünk rájuk és csodáljuk bátorságokat, hol pedig megütközünk rajtuk és ellenségesen viseltetünk irányukban. Mert védelmi erőinket bombázzák megnyilvánulásaikkal. Mert igen, a tabú védelem is. Amiről nem beszélünk, az nincs. Ha pedig nincs, nem is fenyegetheti egzisztenciánkat, létezésünket, nyugalmunkat. Egyszer Németországban volt egy fórum, aminek a témája a török örmény történelmi múlt volt. Pontosabban az a népírtás, amit az első világháború idején követtek el az örmények ellen Törökországban. A hivatalos török álláspont máig visszautasítja, hogy az egykor történteket genocídiumként, népírtásként nevezzék meg. Előadást követett tehát a fórumon, amikor végül egy fiatal német egyetemista lány felállt és hangot adott értetlenségének, és azt mondta, mi németek is beszélünk a holokausztról. Nem értem, miért nem lehet ugyanígy nyíltan beszélni arról, ami a törökországi örményekkel történt. Aki nem él a tabu rendszerében, nem érti, min akad el a másik, milyen belső gátakat képes belső világunk mozgósítani az érinthetetlen témákkal szemben. Ám ezek a gátak ledönthetők. Erre álljon itt egy másik példa. Nagy tabu számunkra a halál, persze nem úgy általánosságban, hanem amikor azzal közvetlenebb módon találkozunk. Történt, hogy valakinek egy haldokló barátját kellett meglátogatni a kórházban. Előtte tele volt szorongással. Mit fog ő ott mondani? Mit fog ő ott tudni kezdeni ezzel a helyzettel? Félelmét legyőzve bement a kórházba, majd új látással távozott onnan. Látogatása nem követelt tőle nagy szavakat, vagy bármi mást, amit korábban ebbe a találkozásba belegondolt. Csak a jelenléte, pusztán a jelenléte elég volt, és hogy fogta barátja kezét. Azt mondta később, megértette, hogy egy haldokló ember meglátogatása nem rólunk szól, hanem a másikról. A haldokló számára nagyobb vigasztalás születik jelenlétünkből, mint amekkora félelem bennünk. Péterék is most áttörik saját gátjaikat. Esetleges kétségeiket. De nincsenek egyedül ebben. Mellettük áll Isten szava, igéje. Az Úr maga kezdeményezett beszélgetést velük a Biblia szava által. Amikor a Péter a Zsoltárok könyvéből idéz és Júdásra és saját helyzetükre értelmezi a dávidi szavakat, már a megértett ige látásával teszi ezt az apostol. Mindez jól jelzi, hogy Júdás és az ő tragédiája vakfolt volt Péter és a többi tanítvány számára. Miért is történt mindez? És most hogyan is tovább? Keresték tehát az értelmet, az okot, a vigasztalást, és végül a választ kereső szívet Isten szólította meg igéje által. Mit láthatunk ebből? Ha már egyszer valakinek a társaságában ledöntöttünk tabukat, könnyen annak lehetünk tanúi, hogy azok máshogy sem fogják tudni tovább tartani bástyáikat, és végre helyére kerülhetnek a dolgok. Gyógyulhatunk is, gyógyulhatnak közösségeink. Elvész a rossz nyomasztó ereje, és bátrak leszünk a jó megcselekvésére. Péter tehát kiáll, és a dávidi proféciákra támaszkodva elmondja a még kérdéseivel küzdködő közösségnek, amit megértett. Nem többet, nem kevesebbet. Először is az, amit Júdás tett, hogy elárulta Jézust, előre meg volt írva. Így olvassuk a 41. Zsoltárban. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Bár kétségtelenül hajlik rá gondolkodásunk, hogy ennek a Péter kijelentésnek a fényében Júdást felmentsük a felelősség alól. Kálvin figyelmeztetőleg mégis így fogalmazott 1552-ben az apostolok cselekedeteiről írt könyvhöz fűzött kommentárjában. Júdás nem menthető fel azon az alapon, hogy proféciák szóltak arról, ami vele megesett. Ugyanis nem a profécia kényszerítő ereje, hanem saját bukott szíve miatt bukott el. Péter ezután két másik dávidi zsoltárból, a 69. és 109. zsoltárból merít. Milyen érdekes, hogy zsoltárból, imádságokból. Hogy rávilágítson, az sem véletlen, hogy Júdás meghalt, illetve hogy mit kell most tenni megüresedett helyével. Így hangzik a két ige szakaszból vett idézet. Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban, és az ő tisztségét más kapja meg. Kedves testvérek, látnunk kell, Isten nem pártfogója a rosszabbuknak. Amik elveszik tett erőinket, félelemmel töltenek meg bennünket, lebénítanak a legjelentősebb percekben, pillanatokban. Isten beszélgetni hív mindannyiunkat, hogy abból a gátszakításból, amit megtapasztaltunk, további gátok törjenek össze, hogy Isten ereje, szeretete és kegyelme tovább áramolhasson. Nem tudom, mi lett volna, ha Péterék nem beszélnek Júdásról, ha nem értik meg, hogy helyére új apostolt kell kinevezni. De el tudom képzelni. Lehetett volna ebből kínos takargatás, és egy örökös, görcsös hiányérzet Júdás üresen maradt helye miatt. Isten azonban úgy kezdi a világgal új történelmét, úgy indítja útjára egyházát a világban, hogy azt előbb helyre akarja állítani. Azt akarja, erős legyen, bátor legyen, szabad legyen belső démonaitól, rossz emlékeitől, lehúzó érzéseitől, bűntudatától. Csak így vehet benne lakozást a Szentlélek, csak így történhetnek meg újra azok a csodák, amiket Jézus is tett. És egy záró gondolat. Az apostolok józan eszükre támaszkodva kritériumot fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy ki a megüresedett apostoli tisztségre alkalmas személy. Ám a választást nem ők teszik meg. Az Úr maga mutatja meg választottját a gyülekezet közösségében. Előtte azonban imádkozik a közösség, és ebben az imádságban így szólítják meg az Urat, minden szív ismerője. Lám, látjuk, az Úr ismerte tanítványai meggyengült szívét, és közbelépett, hogy erősítsen, megértessen dolgokat. De ismeri új választottja szívét is, aki nem lesz nyilván jobb a többi tanítványnál, maga is bukdácsoló lesz, de ez elfogadható, mert mégis Isten kegyelméből fog újra talpra állni. És mi van Júdás szívével? Mi van az elveszettek szívével? Mi van esetleg előre sietett szeretteink szívével? Ismerje őket is Isten? Igen, az ő szívüket is ismeri Isten. És úgy hiszem, nekünk ennek az igének alapján nem is lemondanunk kell az ő szívükről, állapotukról, létükről, bármilyen félelem szorongatja is most szívünket, talán szeretteink miatt, hanem a legnagyobb bátorsággal odabíznunk őket a minden szív ismerőjére, ami mennyei édesatyánkra. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, mély hála a szívünkben azért, hogy te nem töredékesen akarsz velünk újat kezdeni, nem töredékesen akarsz bennünket küldeni a világba, hogy ott neked szolgáljunk, hanem azt kívánod és azt akarod, hogy létünk, életünk helyreállított legyen. Ezért folyamatosan tabukat döntögetsz bennünk, Szét akarod törni félelmeinket, szét akarod törni gyötrelmeinket, keserű emlékeinket. Mindazt, amit már talán szavakba sem tudunk önteni, mégis érezzük hatalmát, erejét a szívünkben, életünkben, cselekedeteinkben, ahogyan gátol vagy gátolnak bennünket. Istenünk, áldj meg bennünket, ahogyan ezt az első közösséget megáldottad. Áldj meg bennünket kereső szívvel és megtalált igével, veled való beszélgetésekkel, tőled jövő szent értelmezéssel. Add meg nekünk, Urunk, hogy minden, ami életünkben történt, legyen az jó vagy rossz dolog, a te dicsőségedet szolgálja. Te vedd kezedbe, te áld meg, te szakítsd ki mindezeket az ördög kezéből, hogy ne az ő haszna kovácsolódjék, gyengeségeink, elesettségeink, bűnös múltunk és cselekedeteink által, hanem még ezekből is hadd fakadhasson látása a te kegyelmetnek, amely öröktől fogva mindörökké munkálkodik világunkban. Urunk, így könyörgünk minden szívért, melyeket te jól ismersz. A bennük gyökerező fájdalmakért, a bennük meghonosodott rossz emlékekért. Urunk, ne hagyd őket magukra. Mindazokat, akik ma félelemmel, gyászsal, betegséggel, vagy éppen a megélt magánnyal küszködnek, de mindazokat is, akik kétségbeesésükből, elveszettségeikből nem tudnak mindig emberségesen kiszólni. Urunk, te, aki ismered az ő szívüket is, állítsd helyre, rendezd újra egybe életüket. De Urunk, tégy így mindazokkal a közösségekkel is, amelyekben benne élnek. Taníts meg minket a szíved, a te szemed által megismerni a másik ember szívét, hogy úgy ismerhessük azt, ahogyan te, és így mi magunk is kegyelmesek lehessünk, megbocsátók, irgalmasok, segítőkészek. Atyánk, így fohászkodunk most mindazokért, akik minden nap átélik ennek a segítőkészségnek és irgalmasságnak óráit. Urunk, te légy az ápolókkal, a beteggondozókkal, az orvosokkal, mindazokkal, akik olyan közel vannak a járványos helyzethez, és akik oly sokat tesznek azért, hogy a gyógyulás végül megszülethessen. Te légy, Urunk, a vezetőinkkel, mindazokkal, akiknek bölcs döntéseket kell hozniuk, hogy minden elhatározásokban, tettükben rájuk bízottak javát szolgálhassák. Te légy egyházunkkal is, hogy a szó, a hirdetett ige valódi erővé, vigasztalással lehessen mindannyiunk számára. Ebben áldj meg bennünket, Krisztusért, a te fiadért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Zárásképpen énekeljük a 195. dicséret, mint három versét. A 195. dicséret első verse így kezdődik: áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünknek.